Ha kérdéseid vannak.
Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő?
Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj.
A válaszokat keresel.
Ez a valami egy vírus?
Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson.
Ha szomjazol a tudásra...
Fogalmat sincs, mivel állsz szemben?
A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled?
A hajta kíváncsiság?
Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín?
Elmondjuk a megoldást.
Hallani akarom az ajánlatot.
Roboraptor Rádió. A Geek Filmes Kibeszéli Podcast.
Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Velociraptort, ez itt a Roboraptor Podcast. Eltelt egy hét, újra jövünk egy újabb témával, egy filmmel, amit nagyon kellemetlenül vagy kellemesen szét fogunk cincálni beszélgető társaimmal. Velem szemben ül Pongrácz Máté elvtárs.
Sziasztok!
Tőlem jobbra pedig Mucsicska László.
Szerbusztok! És nekem balra Szaniszló Róbert, a mai műsor gazdája.
Köszöntünk mindenkit! A mai témánk az anyám, na persze nem az a kedves és jóságos 60 év közeli asszony, aki felnevelt, annak ellenére, hogy Taigetosz pozitív voltam, vagy vagyok, mindenki döntse el, aki ismer, hanem Darren Aronofsky legújabb mesterműve, ami tulajdonképpen rendkívül megosztó lett mind a nézők, mind pedig a kritikusok körében, bár az utóbbiakból sokkal többen állnak hozzá pozitívan, tapasztalataim szerint, mint az előbbiek, azaz maguk a nézők. Na de akkor megkérdezném a srácokat, hogy ők hogyan álltak ehhez a filmhez, még ne az interpretációkat közöljétek, azt különösen kérnélek titeket erre, hanem csak értékeljétek egy filmet, mondjuk egy 1-től 10-ig terjedő skálán. Jó, azért egy-két mondatot fűzzetek hozzá.
Fú, rögtön értékeljünk, az jó nehéz lesz. Én nagyon nem szeretném számosítani ezt a filmet, mármint hogy egy ilyen értékskálán, és csak is azért, mert nagyon nehéz erről a filmről mondani, vagy megfogalmazni dolgokat. Azt tudni, hogy egy referencia alap lesz ez a film nagyon sokáig, és hosszú távon vita téma lesz elemzésekhez, mert ez a csávó, a Darren Aronofsky itt egy olyan valamit tett le az asztalra, ami, hogy mondjam, tehát ez a csávó szopatta a nézőit. Ahogy ő elmondta, 5 nap alatt dobta össze ezt a szkriptet, és ez valahol itt-ott azért látszik is rajta. Mert hogy egy ilyen hirtelen felindulásból gyorsan kitalált valamit, és van egy ilyen nagyon kiforrott üzenete, vagy van egy ilyen nagyon kiforrott metaforája, amit így végigvisz, de valójában ez a csávó csak szopatni akarja a nézőjét. És ez mondjuk nekem szimpatikus.
Akkor tulajdonképpen elmondhatjuk azt, Laci, hogy az anyám az egy szopó roller.
Nevezheted annak is, de hogy mindenképpen megvezeti a nézőt, az tény. Tehát, hogy én azt élveztem benne a legjobban, hogy folyamatosan azt láttam, hogy értem, rendben van, látom, igen, hello Darren, ez kurva jó, igen, de mit fogsz ezzel kezdeni? És akkor a végén, amikor így szépen kiderül, hogy miről is szól a film, akkor az így jó megnyugvással tölt el, hogy aha, ez van. De pontosan meg tudom érteni azt, hogy emberek miért rühellik ezt a filmet, vagy miért állítják azt róla, hogy az évtized legrosszabb filmje, vagy hasonlók, mert hogy semmit nem tesz meg annak érdekében, hogy megkedveltesse magát veled nézővel. És hogy miért, ezt meg majd később kifejtem, hogyha jobban belemegyünk ebbe a allegória kifejtésébe.
Nekem nem tetszett, mert egyáltalán nem hasonlított az anyámra. Semmilyen aspektusból nem tudtam felfedezni a anyámat ebben a filmben.
Tehát te anyádat kerested ebben a filmben.
Hát az volt a címe. Ne poénkodjunk, inkább elmondom, hogy nekem tetszett, de nekem épp ellenkező módon hatott, mint a Lászlónak, szóval engem nagyon magával ragadott az egész sodrása. Nem is nagyon hagy gondolkodni a film, tényleg annyira feszes, és nem is érted egy csomó ideig, de úgy nincs is időt kibogózni, és várod a végén, és amikor csattant a végén a csattanó, bennem volt az, hogy what the fuck, mit láttam, a másik oldalról pedig bennem volt, hogy azért biztos nem csak ennyiről szól, szóval, hogy ahhoz képest, hogy mennyire misztifikálja magát a film, nekem a végére túlságosan egyszerűen ért véget.
Egy kiszámítható?
Nem, szájbarágós a vége, a konkrétan a utolsó jelenet nekem.
Ha már mindannyian elmondtuk, hogy mi a véleményünk róla, akkor ne feledkezzünk meg negyedik tagunkról, Zsótérindi Dánielről sem, aki ezen pillanatokban éppen a fűrészt nézi, és azért nem tud itt lenni, de üzent nekünk, és ő is kifejtette egy pár mondatban azt, hogy mit is gondol erről a filmről, úgyhogy most az én szavaimon keresztül, az én interpretálásomban hallgathatják, hogy Dániel mit is gondol a filmről. Kedves hallgatók, írja Dániel. Sajnos ma nem tudok jelen lenni, hogy kiváló műsorkészítő társaimmal kibeszéljük az anyámat. Mármint ugye a filmet, anyámat amúgy sem szoktuk, remélem más sem. Érdekes, hogy a Dániel is ezt az anyámos poént bedobta.
Ez azért, mert ez egy
Robert is, meg a Máté is.
Szögezzük el, hogy akkor anyámos poénok végezve, hogy ezért hallgatott, az már elkapcsolat, ne már nem lesz több anyámos poén.
Ne haragudjatok, de ez egy akkora labda, mint a halálcsillag.
De már laposra vertük azt a labdát.
Tökéletesen. Ez olyan, mint amikor minden áprilisban jön a Titanic filmfesztivál, és az összes hírportál úgy hozza le, hogy befutott a Titanic.
Kifutott
a Titanic.
Befutott, amikor véget ér. Mert hogy befut, amikor megérkezik.
Teljesen
csak
mindegy.
Csak a Titanic épp nem érkezett meg.
De az a lényeg, hogy annak kapcsán is ugyanilyen béna szóvicceket gyárt mindenki, úgyhogy lehet, hogy akkor a mai adásra mi is szüntessük be ezt, és hallgassuk tovább Dániel szavait. Szerintem az, aki egy kőkemény hollywoodi horrort várt, óriási csalódhatott. Amellett együtt érzek velük, hogy nekem viszont brutális erejű pozitív élmény volt. Eleve, mert kevés olyan filmet lehet felsorolni, amiben három ilyen különböző témát egyszerre fel lehet dolgozni, mint Isten és ember, alkotó és műalkotás, férfi és nő viszonya. Külön-külön mindhárom értelmezés mentén nézhető a film, de úgy is, hogy az egyes analógiák bizonyos jeleneteknél különös kölcsönhatásba lépnek egymással, és kiadnak egy újabb értelmezést. Jennifer Lawrence simán elviszi a hátán a filmet, jobban mondva az arcán, mivel a kamera nagyon kevés totáltól eltekintve, szinte végig rajta marad, mint a Saul fiában Rőri Gézán. A horror ezért nem elsősorban külsőségekben, hanem a fejben, a lélekben és a szívben zajlik, aminek a képi reflexiói néha gyomorforgatóak, néha pedig egyszerűen csak szépek és gyönyörködtetnek. Ez a kettőség egyébként az egész filmet jellemzi, ez adja végső soron azt a felkavaró érzést, amit a film végén érzünk. Nem egy könnyű popcorn film ez, viszont ha az ember csak minimálisan is ismeri a Bibliát, vagy van arról elképzelése, milyen lehet egy elnyomó párkapcsolatban élni, képes lesz dekódolni a filmet. Ez pedig, ahogy a kritikákból és a nézői reakciókból tudni lehet, csak nagyon kevés embernek sikerül. Üdv, Zsótér! Ezt lehet, hogy már csak nekünk írta fel ide a papírra.
Nem baj.
De nektek köszönjük is, kedves szépen. Hallgatók.
Köszönjük szépen Danielnek, és ha már megemlítette, hogy ez egy horror film, szerintetek belefér-e ez a horror zsánérébe?
Szerintem abszolút. Mármint az biztos, hogy nem olyan horror film, mint amire nekem sokan számítanak, amiben szerintem valamennyire az előzetes félrevezető, mert abból lehet asszociálni arra, hogy ez valamilyen szellemházas,
igen, ilyen kísértett háztori, vagy ilyen home invasion
film. Egy ilyen kicsit művészibb Annabelle, vagy Conjuring.
Én egyáltalán nem éreztem ezt a filmet horrornak, vagy horrorisztikusnak. Annyi horror elemet láttam, ami sokkal inkább közelít a T-boyhoz, a kellemetlen mellőzéshez, ami szörnyű lehet egy ember számára abban az esetben, hogyha a környezete egyszerűen szarik a fejére. Hát, ugye érdemes elmesélni a történetet itt ezen a ponton, legalábbis egy keretét, annak legalábbis egy részét. Ugye arról szól, hogy látunk egy pusztában egy házat, ahol ugye él egy férj és egy feleség, akinek a nevét nem tudjuk, nem mondják meg a filmben. A leányzó a történet szerint folyamatosan építi újra ezt az otthont, mert az annó valamikor leégett, ahogy megtudtuk a történetből, és hirtelen a házban megjelennek különböző emberek, csak azért, hogy lássák a férjet, aki tulajdonképpen egy író akar lenni, legalábbis amit a történetből leszűrünk. És hirtelen elkezdik elárasztani ezt a házat ezek az emberek, akik nagyon akarják látni ezt az írót, aki egyébként írói válságban is szenved, de azelőtt nagyon híressé vált. Ahogy halad előre a történet, úgy lesz egyre több ember a házban, és úgy válik nagyon-nagyon szellemmé kísértetté a ház úrnője, akit Jennifer Lawrence alakít.
Előzetes bizonyos módon horrorfilmnek akart látszani, de ez nem ilyen film abszolút. A filmben nincsenek effektíve misztikus elemek.
Szerintem vannak.
Nem, de
klasszikus horrorfilmes.
Úgy értem, hogy a közvetlen cselekmény szintjén nem jön be a szellem, nincsen elátkozott ház, viszont az egész film, gyakorlatilag az egész film egy ilyen metafora rendszer tényleg, aminek a cselekményét nem lehet, és nem is tudod a puszta felszíni síkon értelmezni, mint például ugye van egy nagyon csomó film, aminek van egy cselekménye, történik benne valami, van egy főszereplője, az csinál dolgokat, és el lehet mondani, hogy a filmnek az a történet, hogy elmegy A pontból B pontba, meg ezt meg azt csinálja, de ezen kívül van a filmnek ugye egy másodlagos jelentéstartalma. Szóval, hogy mit jelent az a cselekmény, mi van mögötte, miről mesél, milyen témákról. Na most az az érdekes, hogy az Anyámban nincsen meg ez az elsődleges jelentéstartalma. Szóval annak pusztán nem tudod értelmezni úgy a cselekményét, ha azt mondod olyan, mint egy klasszikus bármilyen filmét, hogy itt van a főszereplő, ezt meg azt csinálja, ez történik vele, mert annyira szürreális, annyira elrugaszkodott a valóságtól, hogy nem is akarják a készítők, vagyis Aronofsky, hogy így értelmezzed, és visszatérve azért horror, ez csak egy teljesen másféle horror, mert az egész filmnek a felépítése, különösen a második fele, az utolsó harmada, Az olyan gyakorlatilag, mint egy rémálom. A Jennifer Lawrence karakterét követjük, ugye nagyon közelről, és pont úgy történnek vele a dolgok, mint egy rémálom, hogy egyik pillanatról a másikra mindenféle átmenet nélkül találja magát egyre szürreálisabb, egyre groteszkebb helyzetekben. Nektek is biztos volt álmotok, amikor csináltatok valamit, mondjuk azt álmodtatok, hogy horgáztok, és hirtelen hopp, már nem tudom, már fifáztok a szobába, és nincs közte átmenet. És ugyanígy...
Sosem horgáztam álmomban, csak most szeretném mondani.
Jó, oké. Okay.
Egyébként a valóságban sem. Elnézést. Szóval, hogy ilyen álmom nem volt.
Bocsánat. Máté. Helyreigazítok.
De ezt osztom egyébként, mert nem csak a trélerek, hanem maga a poszter is megvezetett. Tehát ha azt láttátok, volt konkrétan egy olyan poszter, ami egy az egybe a Rosemary gyermekeinek a parafrázisa. Ugye az eredeti Rosemary gyermekei plakát az úgy néz ki, hogy van egy hegy, amin van egy, vagy egy ilyen dombszerűség, amin van egy babakocsi, és egy ilyen sziluettben egy viszintes arc, ami a Rosemary-nek az arca. Na most ennek a parafrázisa a Mother esetében ugyanez, hogy van egy sík terület, amin van a ház, és mögötte pedig sziluettben szintén viszintesen látszik a Jennifer Lawrence-nek az arca. Tehát az Aronofsky meg ugye a forgalmazó folyamatosan azzal játszott, hogy nagyon-nagyon kevés információt csöpögtetett erről a filmről. Nem voltak behind the scene jelenetek, nem volt ilyen hatalmas hype körülötte, hanem volt egy-két trailer, látszott, hogy itt ez a csávó készít valami horrorfilm szerűséget, de nem árul el róla semmit, és azért valljuk be őszintén, azért ebből a fickóból tényleg azt nézett ki, hogy nem klasszikus horrorfilmet fog gyártani, hanem egy ilyen kicsit szerzői kézzel fog majd hozzáállni, és akkor ehhez jó példa az említett Polanskinak a Rosemary gyermekei, de akár behozhatnám a Lars von Triernek az Antikrisztusát. Az mondjuk sokkal horrorisztikusabb, mint az Anyám, de olyan értelemben meg rokon a kettő, hogy ott is van egy ilyen családi dráma, és ott mondjuk van vérrel és spermával spriccelő pénisz, ebben a filmben meg lehúznak a WC-n egy szívet, és a kettő...
Ez nem biztos, hogy szív volt egyébként.
Akkor mi? Szerintem szív.
Nem tudom, én valami élőlényt láttam egyébként benne, tehát ahogy az ott visított, és ellőtte magát a vércsikkal bele a latrinába. Mindegy, épp ez a lényege egyébként a filmnek, hogy beszélgettem sokakkal erről a filmről, aki látta a filmet, azok nagyon sokféleképpen interpretálták ezt a dolgot, és Aronofsky is azt nyilatkozta, hogy ő ezt teljesen nyitottan akarta hagyni igazából, hogy mindenki úgy értse, ahogy azt érti, viszont neki volt célja ezzel a filmmel, akart mondani valamit, egy konkrét dolgot. Ez tulajdonképpen pont annak az esete, amikor, láttátok már gondolom, mémet is csináltak belőle, hogy két ember vitatkozik azon, hogy most az egyik oldaláról a 6-os az 9-esnek látszik, a 9-es pedig 6-osnak látszik, és valami ilyesmit akar ez adni ez az Anyám, de ettől függetlenül valaki valamilyen céllal vagy 9-est, vagy 6-ost helyezett el oda.
Hát sok mindenről szól ez a film, meg sok mindent bele lehet látni, de szerintem tök egyszerű az, amiről szólni akar a film. Az Anyám az én szememben egy vallási szintre emelt kép arról, hogy az alkotási folyamat egy művészember számára mennyire baromi nehéz. És én most szépen végigvehetjük azokat a bibliai utalásokat, amik benne vannak ebben a filmben, de valójában ez az én értelmezésemben azt jelenti, hogy én a művész, Darren Aronofsky, aki egy-egyben a Javier Bardem, nagyon sokszor írói válságban szenvedek, nem tudom megcsinálni, de aztán jön a múzsa, aki homlokon csókol vagy szexel velem, és utána valami megszel, és el tudom készíteni azt, amire már nagyon régóta vágyom. Utána elkészítem ezt, és utána jön a plebs, a tömeg, a kritikusok, a nézők, meg mindenki más, és szanaszét cincálják ezt az alkotást, amit én elkészítek, mint ahogy mi is most tesszük az anyámmal, és utána nincs más hátra, én elengedem a gyerekemet, tessék, vigyétek, csináljatok vele azt, amit akarok, és utána majd jön a következő múzsa, és majd elkészítem a következő filmemet. Szóval ez egy siránkozás arról, hogy nekem művésznek mennyire szar. És azért szar, mert ti, nézők, meg kritikusok azt csináljátok a gyerekemmel, az alkotásommal, amit csináltok.
Ez a egyik, ez a művészi allegória, ez szerintem ez egy teljesen legit, helyes olvasat, és szerintem erre teljesen ráillik a bibliai, a kettőt szerintem meg lehet egymásnak feleltetni. Ugye van három szereplője van a filmnek tulajdonképpen. Van a férfi, aki mondjuk Isten, a Javier Bardemnek a karaktere, a művész. Van a nő, aki a földanya, és van ugye a ház, ami meg maga a föld, maga az élő környezet. Isten az embereknek akar kedvezni, vagyis a művész, ő a rajongóért él, és hiába van ott az a másik, a nő, aki mindennek tesz, hogy neki jó legyen. Meg még esetleg még a rajongóknak is, ha mondjuk bejön egy vagy két rajongó, még róluk is gondoskodik, de nyilván ez nem elég az alkotónak, az Istennek, hanem ő nagyon fürdőzni akar ebbe a sikerbe, és egyszerűen kiszipolyozza ezt a nő figurát, aki egy önfeláldozó lény, aki gyakorlatilag a szívét odaadja, még a utolsó utáni részét is odaadja ennek a férfinek ugye a film végén, teljesen önzetlenül. Ott van az a nagyon durva jelenet, ugye, hogy gyerekük születik, amit szó szerint hát széttépnek. Szóval az is lehet, ahogyha a bibliai párhuzamnál vagyunk, akkor az ugye lehet Jézus. Isten odaadta az embereknek a fiát, akik aztán széttépték. És sokkal inkább fürdőzik az Isten, nem a földdel foglalkozik, ami az első teremtménye, hanem ugye a másodikkal, ugye először megjelenik Ádám figurája, Ed Harris, és akkor tudja ugye haverkodik a Javier Bardemmel, és aztán Ed Harris részegen vagy valahogy így hány a mosdóban.
Igen, és ott a seb.
Igen, és akkor van egy seb, ugye a oldalán, a oldalbordáján, és utána ugye megjelenik Éva is. És aztán ők kiüzetnek a paradicsomból.
Miután leszakították ugye az almát, igen, ami ebben az esetben az, hogy összetörték azt a kristályt,
igen,
ahová egyébként nem lett volna szabad bemenniük, utána pedig megérkezik Káin és Ábel.
Az tény, hogy valahogy úgy tűnik legalábbis nekem a végső olvasatomban, ami egyébként egy több lépcsős dolog volt, ahogy néztem a filmet, hogy gyakorlatilag Aronofskynak van egy olyan istenképe, ahol az Istent egy ilyen önző,
igen,
és sekélyes alaknak állítja be, aki nem törődik azzal, aki egyébként a teremtői munkáját nagyban befolyásolja, sőt, gyakorlatilag neki köszönheti, hogy ő felépíti azt az otthont, ahol az ő teremtményei, amit csak azért léteznek, mert ő nagyon elunta magát, azok helyet kapjanak.
Ugye szokták kérdezni, hogy Isten miért hagyja, hogy mindenféle mocsokság történjen a földön, hogy miért hagyja, hogy az emberek háborúskodjanak, miért hagyja az erőszakot, miért hagyja a környezet, miért hagy bármit Isten. Na most, hogyha hiszünk Aronofskynak, amúgy miért kéne egy félbolond rendező, nem ismeri jobban Isten szándékát, mint én, vagy a Robert, de hogy Aronofsky értelmezésében tényleg ez egy olyan Isten, akit totálisan nem érdekel, hogy mi van a emberiséggel. Nem érdekel, hogy mi van az emberiséggel, csak az érdekli, hogy az emberiség őt imádja, és amíg az emberiség imádja, addig bármit csinálhat, és már egy ponton már nincs is ereje. Már hiába szólna esetleg, hogy talán ezt nem kéne, már annyira elnézett egy csomó mindent az embereknek, hogy amikor már szólna, akkor már a úgymond a saját teremtménye ugye túlnő önmagán, amit már képtelen befolyásolni. Ugye lehet azt is értelmezni, hogy a két művet írt ugye ez az író. Az egyiket még a film előtt, és utána jön a Ed Harris családja, akik rajonganak ezért a dologért. Az lehet akár az Ószövetség, ugye a teremtés történet, stb. Miután a Ed Harrisék elvonulnak, kiüzetnek a paradicsomból, utána van egy ilyen kis békés időszak a filmben, ami engem teljesen meglepett, azt hiszem, hogy itt most akkor happy end lesz, vége a filmnek, nagyon nem. És ugye ír egy újabb művet, az meg akár lehet a új szövetségnek egyfajta parafrázisa, hiszen utána gyakorlatilag utána jön egy ilyen hatalmas, nagy rajongó bázis, mint a kereszténység, ahogy úgy elkezdik szétszedni a házat, kiforgatni a írónak, a költőnek a
ami
szavait.
Egyébként, ami egyébként nagyszerűen felvázolja az amúgy magukat keresztényeknek valló embereknek a viselkedési struktúráját, meg mechanizmusát. Ugye ott elhangzik az, amikor szedik szét a házat igen. teljesen, és megkérdezi tőlük Jennifer Lawrence, hogy ezt miért csináljátok, és ők annyit mondanak erre, hogy bizonyíték kell, hogy itt voltunk. Tehát viszik el a cuccokat, ugye, mint akkor, itt például a középkorban, amikor kaparták le a festéket.
Ilyen szektákat, ilyen tetoválás, vagy mit, ilyen jeleket
raknak. Nem kell a szektákat belevinnünk ebben, mert hogy megvan ez a tabló ebben a történetben, ahogy a Robi is mondja, ott a legelején vannak ezek a klasszikus katolikus egyház, vagy középkori katolikus egyházhoz tartozó hívők, akik összegyűjtenek minden erekét, és akkor a legvégén, amikor már így eljutunk oda, hogy mindenféle vallási szélsőségekhez kerülünk, akkor meg aztán igen, jönnek most a tetováltarcok.
Nem érdekli őket Isten, vagy hogy Isten igen. mit szeretne, vagy hogyan látná a dolgot, hanem az, hogy ők látták Istent, ezt be tudjuk bizonyítani, teljes mértékben hívők vagyunk, nekünk nálunk az igazság, vége a történetnek. Ez ott csúcsosodik ki egyébként, amikor ugye átadják a babát, a gyermeket, mint igen. Jézus metaforáját, adják körbe, durván eltörik a nyaka, amit látunk a filmben, és egy kettős nittel odébb már azt látjuk, hogy a teste rohad a babának, és abból esznek, mint az állatok. Tehát így véres szájjal zabálják be. Ugye ez az úrvacsorának egyébként egy, hát ha nagyon keresztény szemmel nézzük, akkor egy megcsúfolása, de ettől függetlenül rohadt jól adja vissza a valóságot, mert odaállnak ájtatos arccal az emberek, és például elkezdik enni azt a dolgot, közben nem úgy viselkednek a meghatározott szabályukkal.
De ha már ennyire ezt a bibliai képek topzódását itt erőltetjük, vagy nem erőltetjük, mert tehát látszik, hogy ez benne
nem
van.
Erőltetni akarom.
De akkor a Jennifer Lawrence karaktere kicsoda? Tehát, hogy a földanya az nem egy bibliai motívum.
Ez a legérdekesebb kérdés. Jennifer Lawrence például pont azt nyilatkozta, hogy ez a film egyébként a földanya szenvedéséről szól, hogy az emberek hogyan kapják szét ezt a bolygót, úgyhogy Isten sem nagyon törődik igen. vele, és hogyan szenvedi el ez a bolygó az embereket, mint valami vírust, mint valami hordát, ami szétkapja az egész bolygót. Hát és ennek egyetlen egy végkifejlete lehet, hogy a tisztító tűz végig söpör az egész házon, és akkor újra kell kezdeni ezt az egészet. Viszont ami nagyon érdekes, hogyha tényleg a bibliai motivumokon indulunk tovább, akkor ő szüli meg Jézust, a gyermeket. Akkor tulajdonképpen ő már most Mária is.
Ugye nyilván, ahogy Jézus is, ugye Isten
igen,
is,
de a katolikus vallásban Mária például az egyik legtiszteltebb szent. Van az a poszter is egyébként, ahol így adja ki Jennifer Lawrence a szívét, ugye ott igen. a vágás a mellkasán. Ha rákerestek, akkor van egy ilyen jellegű kép Máriával is, ott is ott a szíve igen. a kezében, csak az át van szúrva egy törrel, és ugye ég benne valami. Tehát mint egy igen. kehely olyan egyébként, valószínűleg egy grálmotívum akar lenni. A másik dolog pedig, ő építi újra a házat, ő segít a teremtésben, ami viszont meg a Szentlélek dolga, mert ugye például a Mózes 1:2-ben pont az arról szól a fáma, hogy semmi sincs sehol, csak Isten lelke lebeg a vizek felett, ami egyébként a Szentlélek.
Igen, épp ezt mondom, hogy azért szerintem három síkja van ennek a filmnek az értelmezésnek, legalábbis három nagyon feltűnő.
Hát szerintem ennél több is van.
De pont ez a lényeg az egész filmnek, hogy rengeteg módon validan lehet interpretálni.
De hogy azt mondom, hogy nem mindenhol lehet 100%-osan megfeleltetni. Azt mondtad, László, hogy olvastad, hogy 5 nap alatt írta meg a forgatókönyvet. Uh-huh. Az úgy nem csoda, hiszen a filmnek úgymond tényleg nincsen eredeti cselekménye. Egy ilyen kötelező olvasmányok röviden sorozatnak a stílusából megvannak a fő pont pontok, hogy megvan a teremtés, megvan a emberiség megteremtése, megvan a kiüzetés, megvan a Jézus halála, megvan a végén a
apokalipszis.
Szóval úgy nem az van, mint hogyha valaki ír egy forgatókönyvet, egy történetet, amiben vannak karakterek, és azt amúgy meg lehet feleltetni, érzed benne a bibliai áthallásokat, hanem hogy itt gyakorlatilag csak a bibliai áthallások vannak egymás után fűzve, amit az író, Aronofsky az egészet arra használja, igen, hogy egy amúgy nem túl mély üzenetet adjon át az embernek a környezetszennyezésről, az ember, ahogy kiszipolyozza a földet. Ezért is szerintem nem ez az érdekes, sebbik része a filmértelmezésnek, hanem amit a László is mondott, ez a művészi vonal, mert hogy eszetekbe jut-e művészekről szóló film. Vagy zenészekről. Biztos. Szóval biztos. De gondoljatok bele, az összes olyan film arról szól, hogy van egyedül a művész, az általában férfi alkotó karaktere, aki a legyőzve az összes kihívást, egyedül a saját erejéből végül meg létrehozza, érted, a nagy művet, végre eléri a célját. Ő lesz a legnagyobb rockstar, vagy mit tudom én, vagy legyőzi a Dolph Lundgren-t a boxmeccsen, és megnyeri ezáltal, és csak ő, mint a férfi, egyedül, és ez csak saját magának köszönheti. És ezekben a filmekben általában marginális szerep jut azoknak a mondjuk női karaktereknek, akik ezt a művészt, ezt az alkotót, ezt a sportolót támogatják, akik meghozzák annak a lehetőségét, hogy ő az álmainak élhessen, és itt van a Jennifer Lawrence karaktere, és ez a film ebből a szemszögből nézi meg az alkotás folyamatát, nem arra kíváncsi, hogy az alkotó hogyan ül le és hogyan írja le a művét, hanem arra kíváncsi, hogy ki hozza létre, ki támogatja, ki teszi lehetővé azt, hogy az alkotó az alkotásnak élhessen, és ugye ez a Jennifer Lawrence karaktere, és hogyha az ő szemszögéből vizsgáljuk a filmet, akkor ez egy rohadt depresszív az egész alkotói folyamatról, gyakorlatilag azt mutatja, hogy van a férfi alkotó, és brutálisan kiszipolyozza, aki körülött áll, akinek köszönheti azt, hogy létrehozhatja, mert nem kell elmennie, nem kell neki házat építenie, mert ott van a Jennifer Lawrence gondoskodik róla, megcsinál mindent, hogy ő csak az alkotással foglalkozhasson, és a végén rohadtul megszívja a Jennifer Lawrence, és én csak ezt nem értem, hogy az Istenbe jött össze a Jennifer Lawrence ezután a film után a Aronofskyval, vagy nem tudom, nagyon nem lennék se Aronofskynak se a barátnője, se az anyja.
Szerintem pont ezért jött össze, mert ugye ennek a filmnek ennyire idézőjelben szép üzenete van, és nem tudom, ez a lány biztos belelátott egy kicsit az Aronofsky lelkébe, és úgy volt vele, hogy hát ez love at first sight.
De ugyanez a értelmezés nagyon sokaknál a végén kicsapta a biztosítékot, hogy milyen brutálisan szexista ez a film, és hogy hiszen ott van a nő, aki mindent megad, és amikor már holtan fekszik gyakorlatilag, akkor ilyen bájos huncut mosolyjal oda megy hozzá a Javier Bardem, és hát tudom, hogy mindent megadtál, amúgy se lett volna elég semmi, de azért még egy valami utolsó dolgot adjál nekem, és a Jennifer Lawrence a utolsó erejét, az utolsó lélek jelenlétéből adja neki oda a bármit, amit még adhat a szívéből.
De ezt egyébként lehet úgyis értékelni, mint egy igazi, önzetlen, odaadó áldozatot is, ami a legmagasabb, a szeretetnek a legmagasabb csúcsa, a legmagasabb foka az egész.
A Jennifer Lawrence épp ezt teszi, de hogy ugye sokan épp ezen háborodnak fel, hogy ennyi mindent megtesz önzetlenül, és ugye egy köszönömöt, érted? Alig kap, de szerintem ez akkor lenne szexista ez a film, hogyha a Javier Bardem egy pozitív karakterként lenne ábrázolva, és én rohadtul nem tudtam pozitív karakterként tekinteni rá a filmbe.
De mennyire furcsa egyébként, hogy mondtad, hogy ez szexista ez a film, és hogy az emberek hogyan fogják meg egyébként a dolgoknak a lényegét. Inkább mennek...
Nem én mondom, hogy szexista, igen, sokan mondták,
hogy inkább mennek neki a Javier Bardem karakterének, ahelyett, hogy arra mutogatnának, hogy látod a csajt, hogy mindent odaadott? Látod? Látod? Vágod, hogy ezt kellene csinálni mindenkinek? Tehát már mind nem azt értem, hogy hagyni magad kiszipolyozni vagy valami, hanem feltétel nélkül ennyire szeretni. Tehát, hogy mindkét oldalról. Jó, hogy lehet, hogy ez egy kicsit idealista a gondolat, csak lehetne ez is egy lényeg, lehetne ez is egy követhető struktúra akár.
Én azt fognám meg, amit a Máté kiemelt ebben, hogy itt szerintem is az történt, hogy van egy baromi, egyszerű, egyértelmű alkotói önsajnálat ebben a filmben, amire utána rá vannak húzva ezek a bibliai párhuzamok, amiből meg pont az egyetemes mi voltából fakadóan nagyon sok mindent el lehet mondani. Tehát az, hogy a Jennifer Lawrence is kiemeli, hogy igen, itt a földanya szenvedése áll a dolognak a háttérében, püf, rögtön el tudjuk mondani, hogy aha, akkor a férj itt a populista politikus, aki a tömeget nagyon könnyen meg tudja szerezni, és az áltatós emberek, akik jönnek, azok pont ennek a populista bullshitnek dőlnek be, aztán ott van a tömeg, aki kerítéseket áttörve érkezik, mint valami menekült horda, szóval, hogy persze ebben így van rengeteg minden, amit így el lehet ezzel kapcsolatban mondani, szerintem ennek a filmnek pont az adja a hatalmas pozitívumát, hogy van ez a kő egyszerű üzenet, amire rá van húzva nagyon jól ez a fajta bibliai értelmezés, amiből nekem még a Jennifer Lawrence földanya szerepe még továbbra is kilóg, de alapvetően jól végig van vive, és kerek az egész. És az, hogy most itt szexista lenne a film, nem, ennek a történetnek tök más üzenete van, nem szexista, ez hülyeség belemagyarázni.
Ki dolgot mondanék, először az írói válsággal kapcsolatban, ugye mondtam, nekem is ilyen lény is, a film nézés közben lépcsőzetesen hallattam a különböző interpretációkon, megpróbáltam minden 10 percben kitalálni, hogy akkor ez mi a retekről fog szólni ez a film. És ugye amikor...
Ja, én ilyenekről biztosan nem gondolkodtam a film közben, bocs, én utána agyaltam ezen, hogy mit is akar közölni ez a film, tehát ott, amikor néztem a filmet, akkor egyfolytában az volt, hogy igen, ha... Tehát, hogy itt mi lesz? Tehát, hogy ezek az Ádám, Éva, meg bibliai hasonlatok, ezek ott film közben egyáltalán nem jöttek elő, hanem már utána, amikor elkezdtem gondolkodni róla, hogy rendben van. Tehát akkor, ha már itt az elején említettük a horrort, akkor én ott ragadtam le, hogy igen, rendben van, akkor ez egy Home Invasion filmnek a különböző elemeivel operál, aha, jó, mégsem erről van szó. Aztán itt elkezdtem gondolkodni, hogy aha, rendben van, akkor nem kísértett sztori, mert hogy itt az egészen más irányba megyünk. És akkor a végén, amikor elindult újra a történet, és a Jennifer Lawrence helyett fölébredt egy másik csaj, akkor ott értettem meg, hogy miről van szó, és utána jött az összes többi magával együtt.
Én úgy nézek filmet, hogy folyamatosan próbálom azért dekódolni a kódokat, amiket úgy dobál felém. És amikor elhangzott a kulcs szó, legalábbis számomra, amikor úgy nevezték ugye Jennifer Lawrence karakterét, hogy az ihlet, az volt a prior interpretációm, hogy Jennifer Lawrence, hogyha az ihlet, akkor valószínűleg itt egy rohadt nagy válságban szenved a szerző, tehát egy szerzői válságról beszélünk, aminek ott a magja, ott a megszületendő mű, ami egy gyermek formájában az ihleten belül, viszont a folyamatos kívülre eső egyéb gondolatok és egyebek ezt folyamatosan támadják és rombolják össze. Tehát én azt próbáltam belelátni ebbe a sztoriba, hogy egy rendezői válságról van szó. Szóval ráadásul azért is, mert például pont ott a férfi karakter, arról ki is volt mondva, hogy ő rendezői szerzői válságban él. És pont ezért gondoltam, hogy akkor valószínűleg ez ennek lesz a metaforája, hogy itt támadja az ihletét minden egyéb más gondolat, és szedi szét az összes rügyet és sarjat, ami ebből egy főmű születhet. De aztán ugye a vége vitte el nekem a csomó bibliai utalással arra, hogy én ezt láttam benne. Nekem most ez a fő interpretációm, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen nagy istenkép, viszont teljes mértékben el tudom fogadni a másikat még... is, sőt, tudom gondolni validnak is, inkább, mint az enyémet, sőt, azt is hozzá tudom most már tenni, hogy lehet, hogy ez a csomó bibliai kikacsintás és utalás, ami egyébként elég erősen az ember szájába van tolva, csak ismerni kell a Bibliát hozzá, az lehet, hogy inkább csak egy elfedése ennek, egy elsumázása annak, hogy ez a film, ez Aronofsky-ról szól, de nehogy már ez ennyire kézenfekvő legyen mindenki számára, hogy most arról beszél, hogy ő nem...
Hát azért gondolom, hogy ez így van, mert ha csak azt a primer szintet vizsgáljuk, hogy oké, ez egy bibliai parafrázis, Ádámtól elkezd, vagy a teremtéstől elkezdve Ádám és Éván át egészen az apokalipszisig, rendben, és akkor mi még? Tehát, hogy akkor hova fut ki a történet vége? Tehát mi az, hogy mi ez a ciklikusság, ami utána újra teremtődik? Tehát nekem ezért egyértelműen ez az alkotói folyamatnak a része. Viszont van három égető kérdés bennem, amit meg nem tudok megválaszolni rendesen, úgyhogy ezeket így bedobnám. Egyrészt miért Mother kis M-mel felkiáltó jellel a film címe? Én itt már ilyen teljesen belemagyarázó módon arra gondoltam, hogy mivel a Mother az 6 betű, a felkiáltójel meg a 7., így jön össze a bibliai 7 nap, de ez nagyon erőltetett, valljuk be. Mi a fene az a sárga szmötyi, amit megiszik minden egyes alkalommal a Jennifer Lawrence, és utána egy kicsit rendbe jön, mint Jockey Ewing, amikor megissza a viszkit Dallasban, és a harmadik pedig az, hogy a tipikus vígjáték karaktereket játszó Kristen Wiig, amikor megérkezik, ő micsoda? Ő mi ebben a történetben? Ő egy hírnök? Vagy ő mi szeretne lenni? A Kristen Wiig az a csaj, aki már megérkezik a házba, amikor már kezd eluralkodni az apokalipszis a történetben, akkor ő az, aki folyamatosan irányítani próbálja a Jennifer Lawrence karakterét.
De ő az, aki ki akarja végeztetni őt.
Is, igen. Is.
Az a ügynöke, nem?
Igen,
a, úgymond ő... történetben, hogyha beszélhetünk, nem? Nem az...
De ő az igen. Ügynöke.
Ő az ügynöke, igen. Ő az, akivel beszél telefonon, és akkor mondja, hogy a sajtó, hát azt nem nagyon tudom.
Hát lehet, hogy egy proféta, nem is hírnök, hanem mondjuk egy ilyen Isten szószólója.
Egy hamis proféta.
Minden esetre nekem a cím...
De miért van jóban Istennel?
Mert nem tudom, a Ferenc hát pápa kedves, miért van
kedves hallgatók,
Istennel?
Akkor ha van tippetek erre, hogy a Kristen Wiig által alakított hírnök, proféta, ügynök karakter kicsoda, akkor írjátok le kommentben.
Szerintem a anyám az, és ez lehet, hogy nagyon felszínes vagy szájbarágos értelmezés, de szerintem az egy ilyen kicsit felszínes, szájbarágos cím, mármint simán lehet, hogy egyszerűen azért anyám a filmnek a címe, hogy ezt Aronofsky így a anyának, meg az összes női karakternek szólta, és hogy a Jennifer Lawrence-be is ugye, mint a filmnek a központja, ő is egy olyan anyafigura, aki még ha nem is anya a film mondjuk elején, de úgy anyaian gondoskodik, ugye, a háztartás, és mindent
hát
megcsinál.
Ott van benne
emlékeztek
a
elején, amikor megjönnek a gyászolók, amikor miután úgymond Káin megöli, úgymond Ábelt, és összegyűl a család, valamiért itt akarják a íróházába. Követhetetlen, nem láttam volna ezt a filmet, fogalmam sincs, nem is érteném, hogy miről szól. Szóval, hogy amikor megérkeznek a házba, az a rengeteg tömeg és egy ilyen halotti tort tartanak. És akkor ott van a Jennifer Lawrence karakter, aki ugye próbálja úgy kordában tartani ugye az eseményeket, és nektek is biztos volt már olyan, hogy ilyen nagyobb családi összejövetelen, a házasszonya kétségbe esetten küzdött azért, ugye, hogy rendbe tartsa a dolgokat.
Igen, ott legyen minden
mondta
az asztalon, ne rúgjon be kisfiam.
Igen, nektek is biztos mondta az anyátok, hogy ezt vagy azt ne csináljátok, vigyétek le a szemetet, vigyázzatok, és rohadtul nem figyelt rá senki lehet, és próbált egy ilyen szélmalomharcot vívni, és szerintem, szóval Jennifer Lawrence többek között épp ennek az ilyen anyai szerepnek, káváriájának, és úgymond köszönet nélküli küzdelmének a megfelelője, és...
Ezt mind értem, de ez tök logikus, mert hogy erről szól a film, igen, de továbbra sem értem a kis M-mel
ja,
Mother felkiáltóját.
Az ilyen művészi hatásvadászat, ilyen művész vagyok.
De nekem nem az. Tehát, hogy a Refnek, hogy... figyelj, bocs, a Refnek a neondémonja az tényleg egy öncélú művészkedés. Ott én vagyok Ref, aki leszállt közétek, és megcsináltam
erről
a filmet, és rajongjatok.
De beszélj de... már erről a szóról egy kicsit.
Melyikről?
Az öncélúról. Mert nagyon érdekes, mert ugye az anyámra is sokan mondják, hogy öncélú, és bizonyos szempontból tényleg jó megfelelője a emberek által szintén nem túl kedvelt neondémon. A neondémon is baromi stílusosan akarja magát művészinek eladni, tele van tök egyszerű szimbólumokkal végig, és a végén az is ugyanúgy beleköp a néző közönségbe, szóval hogy ott a Renft, akit nem tudom, bemutatják Kámba a filmét, vagy nem tudom, és akkor ilyen nagyon művészi film, az ember azt hinné, és akkor a végén nem tudom, ilyen szemet esznek benne, nyersen a karakterek, meg ilyen gusztustalanságok történnek benne, és itt is eléggé úgy megdolgozza az ember, a befogadónak a tűrés határát ez a film. Szóval az lenne a kérdésem, hogy ez az öncélú szó elhangzik mindkettő kapcsán. Szerintem a anyám nem öncélú.
Hát, szerintem mindkettő kapcsán nem lehet ezt állítani, mert igen, tehát az, nem, anyám, ne, az anyám az tuti, hogy nem öncélú. Tehát ott ez, egy csomó mindent meg tudok magyarázni, hogy miért történik.
Ezért akarom mondani, mert de egy csomóan rámondják, és olyan értelemben tényleg nem öncélú, hogy érzem azt, még amikor nem is értettem a bizonyos részeit a nézés közben, éreztem, hogy emögött van valami. És még hogyha nagyon egyszerű dolgot is mond, nagyon sekélyes, vagy felszínes dolgot üzen ezzel a filmmel Aronofsky, akkor is kvázi van mondani való a őrület mögött. Más kérdés, hogy ez a mondani való mennyire legitimálta ezt az őrületet, amit látunk a vásznon.
A Neon Demon pont ezért tudom azt mondani, hogy öncélú, mert ott egy csomó mindent nem tudok megmagyarázni. És persze nyilvánvalóan van a művész, az alkotó fejében valami, hogy ezt miért tette oda, de azért alkotó emberként pontosan tudom én is, hogy néha nagyon sokszor azért csinálok valamit, mert azt mondom rá, hogy mert ez így jó néz ki.
Amúgy persze.
Legyen ez, és kész. És ez pontosan öncélú dolog. És a Neon Demonban egy valagnyi ilyen dolog van, az anyám esetében nem érzem ezt. Ott még a legvégén ez az apokaliptikus helyzet, amikor az utolsó 20 percben szobáról szobára megyünk, és történnek az események, és Jennifer Lawrence nem érti, hogy mi az Isten nyila történik. Hogyha azt visszanéznék snitről snitre, akkor szerintem azt is le tudnánk fordítani, vagy találhatnánk benne valami olyat, ami közel érthetővé teszi a dolgokat. De egyre tuti biztosan emlékszem, hogy ott volt egy özönvizes interpretáció is. Tehát az, amikor ott kezdi elönteni a víz a mindenséget, az nyilván egy ilyen Noé-s átalás. És biztos vagyok benne, hogy ott van egy csomó minden más is, ami ugyanerre hat.
Hát egyébként maga az a tűzvihar a végén az a civilizáció eltörlését is jelképezheti, ahogy Noé-nál is, Noé esetében is eltörölte Isten a földet az özönvízzel. Visszakanyarodva egy kicsit, ahogy én látom ezt a címet, és hogyha abból indulunk ki, hogy akkor ez mégsem egy ilyen önsajnáltató művészi válságról szóló dolog, hanem például pont egy ilyen teremtéses, istenes, földanás üzenetű film, akkor lehet, hogy pont azért kisbetű és felkiáltójel, mert amúgy rohadtul nem figyelünk erre az anyára, akire kellene figyelni, ezért mindenki kisbetűvel írja, és mellesleg, azért felkiáltójel, mert kellene figyelni.
Vagy nem azért, mert kellene, hanem mert, hogy felkiáltunk mi, hogy ugye mondjuk, hogy anyám, hogy figyelj rám, érted, hogy foglalkozz velem.
Mint egy imádságban például?
Hát mondod, nem, mint ilyen elvárásként, hogy...
Megszólítás?
Igen.
Szerintem gondolkozunk ezen el még
pár napot. Ti is írjatok erről.
Láttátok a legújabb Twin Peaks évadot?
Persze.
Tényleg? Uh-huh. Tudod, van benne a végén, mondják, hogy van benne ez a nagy gonosz, ez a Judy, emlegetik, hogy ki az a Judy, és ez egy ilyen központi szereplő. Na most a Twin Peaks annyiba hasonló, hogy az is minden nézői konvenciónak ugyanúgy szembe megy vele, mint a Mother, és nyilván arról is írják a fanteóriákat, hogy mi mit jelenthet, mi minek a szimbóluma, és a Redditen olvastam egy nagyon jót, hogy ez a központi elem, ez a Judy, ez nagyon hasonlít egy... kínai, azt hiszem, szóra, amit valahogy ilyen, ami Jodai, vagy valami hasonló, aminek a jelentése az, hogy to explain, azaz, hogy megmagyarázni. Ergo, akkor, hogyha ezt az értelmezést megveszünk, akkor a David Lynch eposzának a főgonosza az maga a magyarázat. Szóval, hogy nem is feltétlenül akarja, hogy ennek legyen egy jelentése, egy magyarázata, és bizonyos szempontból ezt rá lehet vetíteni a Mother-re, mert arra gondolok, hogy minél többet beszélünk róla, minél jobban cincáljuk, minél jobban meg akarjuk érteni ezt a filmet, kicsit kevesebb lesz ez a film, mert nekem, ahogy elsődlegesen működött, ez egy olyan zsigeri, semmihez máshoz nem fogható, absztrakt és szürreális filmélmény, ami tényleg páratlan. Szóval egy olyan rémálom, és hiszem erről nem beszéltünk eleget, hogy talán nem is így érteni kell ezt a filmet, csak úgy nézni egy kicsit, hogy mint a kalapács, hagyni egy kicsit, hogy kicsit agyonverjen, és minek kicsit többet beszélni, és én nagyon-nagyon imádtam a moziba, és ettől félek, hogy most kicsit elemezzük, boncolgatjuk, túlságosan triviálisnak
de ennek a filmnek ez a sorsa. Tehát ez pont azért hatásos, mert ezt emészteni kell, szépen lassan boncolgatni, és rájönni a megoldására, a szerinted a szubjektív életnek a megoldására, és ezért oda lyukat ki, hogy számodra ez triviálásra
vál. Pontosan azt csináljuk vele, ami történik a filmben.
De ennek pont ez a célja ennek a filmnek, meg egyébként a jó filmnek az a célja, hogy valahol kulminálódjon, legyen egy katarzis benne, legyen egy aha élmény benne.
Igen, és diskurzus nyisson.
Beszélgessél róla, és ma is tanultál valamit.
Igen, de pont ez a lényege, hogy ebben a filmben megtörténik az, hogy szana szétszincálják azt a gyereket. Igen. Persze, úrvacsorai párhuzam rendben van, de mi ugyanazt csináljuk ezzel a filmmel, mint ott a tömeg pontos. A gyerekkel. És a szürrealizmus sem emeltük ki eléggé még ebben a beszélgetésben. Az Aronofsky amellett, hogy elmondta, hogy 5 nap alatt írta meg a forgatókönyvet, azt is elmondta, hogy a Bunuelnek az öldöklő angyala az neki egy inspiráció volt, ami egyébként ugyanebből az alapszituációból indul ki, hogy van egy házi buli, vagy egy ilyen összejövetel, ahol emberek együtt vannak, és nem akarnak hazamenni. És igazából nem tudják, hogy miért nem akarnak hazamenni. Sőt, amikor így rájönnek, hogy elmehetnének, akkor sem akarnak elmenni, hanem maradnak. Nem lövöm le a point, hogy micsoda a vége, de az is egy tök egyszerű irányba haladó sztori, de folyamatosan ott van benne, hogy mi az Isten nyilát akar a Bunuel csinálni a nézővel, mit akar közölni. És itt is ez mozgatja az embert, és nekem is azért volt egy remek filmélmény, mert folyamatosan azon agyalta, úristen, ez mi, hova fog ez kifutni, mi fog ezzel történni. És a Lynch-et én azért nem keverném ide nagyon, mert a Lynch ugye soha semmilyen filmjének a megoldásait nem szokta fölfedni. A Twin Peaks-el kapcsolatban is csak annyit mondott el, hogy srácok, ez olyan, mint hogyha olvasnátok egy 100 évvel ezelőtti könyvet, és nem tudjátok megbeszélni az íróval, hogy most itt mit akartál leírni, hanem ott vagy hagyva egyedül a sorokkal, és úgy megfejted, ahogy akarod. Én most itt odébb állok ettől a sorozattól, szedjétek szét, és agyaljatok rajta, hogy mit akartam ezzel kapcsolatban mondani. És a Lynch esetében szerintem azzal bonyolultabb ez a dolog, hogy ott tényleg nem egyértelműek a dolgok, hanem ott tényleg van egy csomó fricska jellegű dolog, ahol meg akar szopatni téged, és társai.
De igen, nyilván, hogyha a Robertnek az értelmezését vesszük, akkor tényleg arról szól a film, hogy így gondolkodjál, hogy így találjad ki, akkor talán a művésznek nem is kell feltétlenül felfednie.
Nem, abszolút nem kell.
Azért Aronofsky ilyen interjúkban azért, és ez egy kicsit csak azt mondom, hogy egy kicsit illúzió romboló.
Igen, ez nekem
is. Ti is gondolkodtok vajon, hogy vajon mi az élet megoldása, mi lehet mindenre a válasz, és akkor valaki azt mondja 42, és akkor ennyi. Hát ez nem nagy szám, szóval úgy lerombolja az egésznek a katarzisát. Ó, csak 42,
igen.
Akkor kösz a halakat is
azt viszlán. Hittem legalább 43.
És akkor a Roberttel cseteltem 2 nappal ezelőtt a Mother-ről, akkor ő elkezdte mondani ezt a bibliai értelmezését, ami továbbra is tök validnak gondolok, amellett, hogy úgy érzem, hogy nekem van igazam ebben a beszélgetésben. Azt mondta, hogy de hogy az Aronofsky ezt lenyilatkozta, hogy ő itt mit tudom.
Mert olyan akkor, büszke voltam magam, hogy végre egyből megértettem valamit jól.
És rágoogliztam, hogy mi volt ez az interjú, és tökre elszomorodtam, hogy egyébként az sok értelmezés közül az egyiket az Aronofsky valóban elmondta, hogy igen, Ádám, Éva, igen, Teremtés, igen, Kájnám, ne, tehát, hogy művészként, ha már csináltál egy ilyen filmet, akkor kussoljál.
Akkor 4 évvel később bozd meg.
Igen, vagy nem tudom, halálod előtt, vagy akkor se. Tehát, hogy hagyjuk meg olyannak ezt a misztikumot, amilyen.
Az a kérdés, hogy amúgy szerintetek mennyire akart ezzel a filmmel trollkodni az Aronofsky, mármint, hogy ezt a Paramount tényleg úgy szélesebb közönségnek nyomatta a Marvel, egy csomó olyan, annyi mozifilmbe bemutatta majdnem, mint egy Transformers filmet,
Én tökre mást érzek ebben is.
Szóval érted, erről nem az Aronofsky tehet, hanem hogy a Paramount biztos gondolt, hogy Aronofsky-re jönnek az emberek, és benyomta egy csomó mozivászomba, emberek azt hittik, hogy beülök ennek a nem tudom, Noé rendezőjének a Annabelle filmjére. Szerintetek mennyire volt tudatos ez a Aronofskytól, hogy így a fejbe kólincsa a nézőt? Vagy
hát figyelj, én eleve azzal kezdtem az egész beszélgetést, hogy szerintem ez egy trollkodás. Tehát, hogy itt tényleg a néző egy kicsit szopatva van, de egyébként a Paramonttal kapcsolatban meg az van, hogy a Paramount úgy érezte, hogy ha már ez a csávó csinált nekünk egy kasszasikert, mert annak ellenére, hogy a Noé egy fos, ezt azért valljuk be, a film az jól ment. Tehát, hogy nagyon sok pénzt sikerült összeszedni a világszinten, és a Paramount úgy gondolta, hogy jó van, srácok, akkor ennek a csávónak lökjünk egy csontot, csináljon 30 millából azt, amit akar. És az a csávó 30 millából ezt csinálta meg. A kategóriás hollywoodi sztárokkal, lenyomta a torkodon azt, hogy neki művésznek, mennyire szar, és dögöljetek, srácok. Ennyike!
Jó, hát legyen akkor ez a mai adásunk végszava. Köszönöm mindenkinek, hogy velünk tartottatok itt a Metu Rádió stúdiójában. Köszönöm beszélgető társaimnak, Mucsicska Lászlónak, illetve Pongrácz Máténak.
Én pedig Szaniszló Róbertnek, a műsorvezetőnknek, és hát Zsoltér Dánielnek, aki nem tudott itt lenni, ellenben a szavait, azokat idéztük.
Az igéjét.
Terjesztettük. És igen. Tényleg még azt a Saul fiát belevitte, és arra is akartam még reagálni, hogy igen, tényleg ez az utolsó 25 perc, ahol a Jennifer Lawrence itt bolyong, és egy ilyen infernális korzóra kerül, az zseniális, és ez tényleg egy ilyen abszolút zsigeri érzés volt, mint a Saul fiánál is, hogy most mi történik.
Hát vagy az embergyermeknél.
Vagy az embergyermekénél, igen. Jó volt.
Most az lenne a poén egyébként, hogyha ti közben ezt megbeszélitek, én folyamatosan dudálok, a gyerekek, már megvolt a végszó, ne csináljátok, és ahogy halkul elfele a zene, bekapcsol a szomszédoknak a zenéje.
És belemondjuk a tanulságot. Rosemary gyereke találkozása, ragyogással, az találkozik az embergyerekével, meg a Saul fiából, ebből megszületik az anyám. Menjetek, nézzétek meg, vágjon titeket fejbe. Ez a zsigeri mozi élmény.
Jó van, srácok, most már menjünk haza. Köszönöm mindenkinek, hogy velünk tartottatok.
Sziasztok.
További kellemes estét, jövő héten is még jövünk egy nagyszerű podcasttel.
Szevasztok.
Sziasztok.
Hol volt, hol nem volt.
Ennyi volt mára a Roboraptor.